Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellem a fazékból. Az ételek sava borsa. Vinkó József műsora.
Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek! Mint a pokol hetedik bugyrát úgy írja le 1821-ben a Dunaparti Pesti Heti Vásárt Sams Ferenc, elmagyarosodott sváb patikus. A Baromfi piacon átható bűz terjeng. A szűk szekérvárban az ember tömeg egymást lögdösi. A libák, kacsák, tyúkok, disznók fülhasogató muzsikájától nem lehet egymás szavát érteni. Vagy pormarja a szemedet, vagy a csizmád ragad a sárba. Derűs képet fest ugyanerről a piacról 1836-ban Adalbert Müller, német író.
A hajóhídtól lefelé végig a Dunaparton százszámra állnak a szekerek, a rakparton kisebb-nagyobb csónakok, uszályok simulnak szorosan egymás mellé, ameddig a szem ellát. Van itt dinnye, zöldség és gyümölcspiac, a hordozható lacikonyhákban ezer szám lógnak a sütni való kolbászok, a rákot pedig azon helyt megfőzik, és az ember fel alá járkálva úgy ropogtatja azt, mint Németországban a diót.
A piacfelügyelőség azonban korántsem volt ilyen lelkes. Szerintük a Dunaparti élelmiszerpiac koszfészek és rágcsáló telep. Nincs rendes ivóvíz, az árusok tisztességtelenül nyerészkednek, a zúgmészárosok gyanús eredetű húsfélét vágnak. Úgyhogy nem csoda, ha a millenniumi ünnepségekre készülő főváros a monarchia területén dúló csarnoképítési láz hatására elhatározza, hogy a kupaüzlet disztelenségének korlátozása céljából bezárja Budapest 44 utcai piacát, s modern vásárcsarnokba tereli 8000 kereskedőjét. 1896-ban aztán gyors egymás utánban nyitotta meg a kapuit a Hold utcai, a Rákóczi, a Klauzál és a Hunyadi téri csarnok, valamint a Fővám mögötti Sóháztelken az első számú központi vásárcsarnok. Utóbbi megnyitása szenzációnak számított, hiszen egy föld alatti alagút kötötte össze a rakparttal, hogy a deregjék könnyebben kirakodhassanak, és Bánffy Dezső miniszterelnök avató beszéde után begördült az épületbe az első kofavonat is.
A későn kelő fővárosiak nem is sejtik, hogy milyen mozgalmas élet van a vásárcsarnokokban, és azok környékén kora hajnalban, midőn ők még javában alusszák az igazak álmát. Ha csak azok nem bírnak erről tudomással, akiknek ekkor kezdődik az este, s az éjjeli kávéházból ilyen tájt botorkálnak hazafelé a néma néptelen utcákon. Különösen a központi vásárcsarnok körül ilyenkor nagyon mozgalmas az élet. Egymást éri a sok falusi, pusztai kocsi, megrakodva mindenféle kosárral, zöldséggel, gyümölcsel, meg pergőnyelvű kofával, akik amennyire férnek, maguk is odakuporodnak a rakott kosarak közé, várva, míg a sor portékáikra kerül, hogy betakaríthassák azokat a vásárcsarnok hatalmas boltozatai alá, vagy nagyszerű pincéinek telhetetlen gyomrába. Még este valamikor megindultak ezek a kocsik, és a derék fáradhatatlan fehér cselédek valamelyik faluból, vagy a világ haladványán a vasútról szállítják ide a portékát. Elég az hozzá, hogy mindennek már kora reggelre helyén kell lenni, szépen berakva, elrendezve. Ha majd jönnek a nagyságák, s a kisasszonyok, készen találjanak mindent. Mire pedig megvirrad, már akkorára az utcaseprők, a vásárcsarnoki szolgák tisztába hoznak mindent, s a 7-8 órakor arra sétáló fővárosi polgár már nyomát sem találja annak a sajátságos falusi életnek, mely kora hajnalban ott zsibongott.
A csarnok közönsége azonban hálátlannak bizonyult. Vetett néhány pillantást a Petsz Samu tervezte vasszerkezetre, megcsodálta a zsolnai gyár épületkerámiáit, de már is visszasírta a régi piac hangulatát.
Hogy büszkélkedő csarnokokba költözött a pesti piac, sokat veszített a színéből, változatos, hullámzó elevenségéből. A sok jó, amit a vásárcsarnokrendszer ígért, nem következett el ránk, a drágulás rémét nem tudtuk vele elijeszteni, és az élelmiszerhamisítás is javában virágzik, mint mindig. Elpusztult azonban helyette az a pittoreszk, az a mozgalmasságában megragadó kép, amely olyan egyedivé tette a pesti piacot.
Megszűnt például a haltér, vagy a nevezetes zöld udvar, a zöldséges kopák piactere. Vele együtt a 8-ashoz címzett kávémérés, amit azért neveztek így, mert itt 8 krajcárért óriás kávét kaptak a zöldséges kopák, de olyan vastag föllel, pestiesen bőrrel, mint valami bundadarab. A csarnok Budapest elemi csapása, mondták egyesek. Jókai Mór is a régi vásári hangulatot siratja a Budapesti Élet című tárcájában.
Még néhány évtizeddel ezelőtt lehetett néhány sajátszerű hangot hallani az utcákon. A dunavizes ember Dunabózt kiabált. A házaló eltutmált a reszkető hangon a Handlét. A szalmáruló végig kiabálta az utcát a szalmát vegyenekkel. A váci olajárusnő elrikantotta az olajt. A millimári leány beénekelte a kapu alá. Kaffens a million danubers. A soroksári polgártárs ránk parancsolta rörgő szóval, hogy krumplikaft! A tót leány melankólikusan énekelte a káfnizondot. A tót ablakos minden kapun bekiáltotta, hogy fénszmók. Ma már mindez múló félben van, kivált a pesti oldalon. Akinek valami eladnivalója van, nem hívogatja a vevőket. Tudja, hogy értem ennek.
Rég kihalt figurákról emlékezik meg az ínyes mester is. Ilyen a krajnai kucséber, aki nagyszemű marónival, gesztenyével és veronai szalámével kereskedett, a fenyves madarat árusító zólyomi tótatyafi, a káposztagyalút kínáló stájerlegény, és minden kofa közül az egyik legijesztőbb, a pákász felesége.
A piarista kápolná egy sarokerkélyének a tövében ütött tanyát egy derék kofa asszonyság, akire szent borzalommal néztem gyerekkoromban. Öblös Weilingban 100 meg 100 kékesfehér kecskebékacomb, nagy uborkás üvegben kígyóformán fickándozó csík, jókora kosárban egymás hegyén hátán mászkáló éticsiga volt az áruja.
Árubőségben persze a pesti vásárcsarnok még így is vetekedett a párizsi Léal kínálatával.
Kedden és pénteken a heti vásárok napján nyüzsgő, zsibongó tömeg tolongott a Dunasor és a régi városháztér között. Apró mokánylovak ropogtatták a zabot a falusiak szekerei előtt, tülkölve közeledett az emeletes újpesti lóvonat, tűzről pattant ezerszoknyás palotai pancamárik ugráltak le róla teljes kannával a kezükben, fehér lepedőbe kötözött batyukkal a hátukon, gyümölcsös kosarakkal a nyakukban. Óriás ernyők alatt trónoltak a terebélyes, gőgös nagy kofák, mögöttük óriási uborkából és zöld paprikából épített hegyek mögött ültek a szorgalmas, becsületes bolgárkertészek, a zöldségtermelés diploma nélküli professzorai, akiket máiglan csak rácnak nevez az etnográfia finom disztinkcióival nemigen törődő pesti nép. De az őskofák kezdenek eltünedezni.
Pedig a pesti kofa valaha fogalom volt. Hozzátartozott a városképhez. Amikor 1905. október 9-én az Aluta vontatóhajó a mai Erzsébet híd alatt kettéhasította azt a gyümölcsbárkát, amely a szigetmonostori kofákat szállította, és az asszonyok többsége meghalt vagy eltűnt, kis hián nemzeti gyászt rendeltek el. A kofák épp úgy szakosodtak, mint a többi árus. Volt teljes kofa, például a híres soroksári millimárik, kender, kenyér, dinnye kofa.
Volna szép uborkám, kiállt a tömeghez az egyik jól megtermett árus. Körösi, kovászolni való, 24-ért viheti. A fekete táblán 25-re van kiírva az uborka. Egy koránkelő kofaasszony megáll a hívogató szóra. Hallom, hogy 22-ért méri az uborkát. Az árus mindenre megesküszik, ami élő és halott, hogy neki is többe van. Most még magánosok nincsenek a piacon. Most csak a kiskereskedők, a kofák viszik szét az árut kisebb csarnokokba, kisebb piacokra, ahol 3-4 filléres haszonnal adják tovább a későnkelő háziasszonyoknak.
Igazi hadd, de hadd persze akkor tört ki, ha valakit csalással vádoltak. Ilyenkor előkerült még a székláb is. Pedig mindenki tudta, hogy a kofák csalnak. Ez hozzátartozott az üzlethez. Egy bácskai mondás meg is fogalmazta a lényeget.
Aki nem tud csalni, jobban teszi, ha nem áll kofának.
A kofatrükkök közül mindenki ismerte a vizezett tejet, a liszttel sűrített tejfölt, a forró ecettel kétszer leöntött és így megszelidített mérges gombát, az egészséges gyümölcsök közé rejtett rohadtat, a sósabban lemosott tojást, a téglaporral színezett piros paprikát. Felfújt libáról azonban kevesen hallottak.
Szép sorjában előttünk pihen vagy 8 gyönyörű tisztított liba. Szemre úgy látszik, mintha nagyon kövérek volnának. Az éles látású vásárbiztosnak azonban nagyon gyanúsak a megduzzadt formák. Széjjel veszi a nyakvágást, s mindjárt a legelső gégéjénél fehér cérnakötést bont ki. Ez a liba fel van fújva. Mondja határozottan, és mire kioldódik a liba gége cérnakötése, íme, mint egy felpattant játékléggömb, a gömbölyűre hízott libatest is egyszerre leapad. Kiszorult belőle a levegő, amelyet a ketté vágott gégecsövén belefújtak. Ne tessék azonban azt hinni, hogy a kilóra mérendő libákat is felfújják. Nem. Az ilyen erőszakosan felfújt libák birtokába csak azok juthatnak, akik darabszámra veszik a szárnyasokat.
A leggyakoribb persze a hamis kofa mérleg volt. Hiába ellenőrizte a mérlegeket a piacfelügyelet, akár havonta is, a piaci hiénák, kupecek megtalálták a csalás módját.
A leggyakoribb trükk, hogy a mérleg lapja alá, amire majd az áru kerül, húzdek a hájat kennek, úgy, hogy a legéberebb szemű vásárló sem jöhet rá a csalásra. Vagy erőszakosan elhajlítják a mérleg alsó karját vagy rúdját, ami szintén súlykülönbözetet idéz elő. Azok az árusok, akik a csalásnak ezt a formáját választották, gondoskodtak arról is, hogy a mérés pillanatában a vásárló figyelmét valamivel eltereljék. A mérleg lapján állandóan annyi súlyt tartogatnak, amennyivel a másik lapot megnehezítették, nehogy a félrebillenést a vásárló észrevegye. A hiányt pótló súlyt csak akkor kapják le a mérlegről, amikor az árut a másik lapra már ráhelyezték.
Hírhedett volt a pesti kofa zsémbes természetéről, méteres szájáról is. Nem véletlen, hogy a perzsa gufaszó máig fecsegőt jelent. A nagy szájúság azonban nem csak plegykálkodást jelentett, hanem kofadalt is. Ez amolyan korabeli reklámszöveg volt, amivel a leleményesebb kofák a portékát kínálták. A kofa stílus megtetszett Orbán Ottónak, maga is írt egy piaci kikiáltó verset.
Tessék kérem, tessék kérem! Nincs jobb hely a piac téren. Kapható itt fakalap, kizárólag pult alatt. Kőbölcső és üveging, fele áron, prima mind. Tartós gumióvoda, gurul ide, meg oda, meg emide, meg amoda. Ezen felül kapható kőből trójai faló. Első rangú hacacáré, 3 forint 20 krajcáré. Tessék kérem, tessék kérem. Nincs jobb hely a piac téren.
Krúdi Gyula nem a kofák miatt járt a csarnokba, hanem a színek és főként az illatok miatt.
Azért is szeretek a piacokon járni, mert azok körülbelül minden hónapban változtatják a maguk jellemző szagait. Amíg télidőben a kolbászok, hurkák és sódarok olyan nagy tömegben lepik el a piacokat, hogy az őszaguk mellett a halaknak, káposztáknak, téli almáknak alig van valami beleszólásuk a dolgokba, most nyáridőben a gyümölcsárus kofák nyomják el a húsvágókat és a halászokat. Nem lehet kitérni az ő dinnye tornyaik, őszi barack kupoláik, szilvás kosaraik elől, még ha akarna is az ember. Ezek a gyümölcsök megtöltik illatukkal az egész várost, elringatnak a hétköznapi élet rossz szagaitól, bűzeitől. Valami új világba csalogatnak, ahol az életnek más ízei vannak. De nem sokáig grasszál már a dinnye, előre nyomakodik hóhér a lőrinc, aztán a piacnak ismét újabb illatai lesznek. Megjön csengővel, vidámsággal a szőlő, hogy a gyermekek kerekre nyitják a szemüket, a nők felsikkantanak a boldogságtól, a beteg emberek felragyognak, hisz itt van az ideje az ő mindenkori szőlőkúrájuknak. Most aztán teljes illattárban áll a piac. Nem tudja azt a dunai szél sem elhajtani. Ez a legszebb, legdicsőbb korszaka a piacnak, mint egy szép asszonynak a hervadás előtt lévő éve.
Karinti is rendszeresen kisétált a vámház körútra. A vásárcsarnokról úgy írt, mint valami kegyhelyről.
Mindig szerettem a gyomornak, szemnek és szájnak és nyelőcsőnek ez áhítatos templomát. Lehet, hogy mészárosok voltak őseim között. Valami harci kedv fog el. Keményen lépkedek a vér és szemét szagú mocsokban, ami a csatorna felé folydogál, csöppet se undorodom. A vaskampókról súlyosan, mozdulatlanul csüngenek alá az egy darabból faragott marhacombok. Szép rózsaszín húsuk zsírosan csillog, kínálja magát. Hatalmas, bordóvörös tüdő lóg a másik kampóról, szív alakú, zárt vonal, középen maga a szív, aztán a síkos héjú, incsiklandó máj, rikító színeiben, vaskos, húsos, tapogatást kívánó külön lény az egész komplexum. Friss, nyers, hívogató szag árad belőle. Olyan, mint egy nagy gyümölcs, valami egzotikus, délszaki kenyérfa termése, vagy valami ismeretlen marsbeli virág a maga életteljes valóságában.
Budapest gyomra, mondhatnánk, hiszen Karinti majdnem akkora átéléssel lecseteli a vámházpiac árukészletét, mint Zola a párizsi vásárcsarnokét. Főként a hentesek, halárusok, meg a gyümölcskofák standja nyűgözte le.
Megpukkadt vörösdinnye vérzik a sarokban. A pulton szőlőkupacok, alma és körte és banán, naspolya és füge, csupa szín, csupa illat, ízek és aromák, feleselő ízes nedvek, zamatos illatok kiabálnak. Nem is volna rossz becsület szavamra. Micsoda remek halak úszkálnának ott egy medencében. Óriási harcsa, márnák és finom tokok. Hát, az a nagy sajt ott mint a kocsikerék akkora gorgonzola barátom, amit úgy szeretek. Unalmas dolog, száj, fogak, nyelőcső, bonyolult szerkezet, amivel nagy keservesen tudnék nehéz munkával néhány morzsát lefaragni és felaprítani belőlük, mikor nekem az egész tetszik, így, ahogy van.
A piac hangulata elragadta a Kosztolányi Dezsőt is.
Hadd mondjalak el, te piac! Piac, tekit megvet az ünnepi szónok s a nyavajás költő. Mi szép vagy a fényben, milyen diadalmas. Lüktetve zsibongasz. Az élet ütemére pesgesz előttem. Roppant teli szaggal, a túró a tejföl savanykás szagával, a sajtok kövérlő sárga illatával. Vanília ízzel, bűzzel és szeméttel. Gyermeki forgók papírviharával, vartyogva a vidám kofák kacajától. Micsoda hatalmas isteni színház! Együtt az ételek és a virágok, minden, ami jó, szép, a szájnak, a szemnek kánaáni bőség.
Persze volt a piacoknak még egy vonzereje. Aki ismerte titkaikat, remek falatokhoz juthatott. Mint például Kródi haspókja, Szűcs Pátri, a nagy étkű ember, aki először bekapott valamit valamelyik belvárosi kávéházban, onnan átbillegett ebédelni az öreg szikszaihoz a Kálvin térre, majd bevonult a nagy csarnok vendéglőbe, és leült a gazda asztalához. A vendéglőst ez időtájt Klivényinek nevezték.
A vásárcsarnok vendéglőjében mindig híres konyha volt, mert frissiben kapta a vendéglős az élelmiszereket. Az új zöldség tavasszal és a kismalac a hideg időjárás beálltával itt jelentkezett először. De minden idénynek megvoltak a maga friss gyönyörűségei, amelyeket okos ember a vásárcsarnoki vendéglőben először üdvözölhetett. Ugyancsak a hajnali vásárnyitás miatt itt főztek először úton járóknak való eledeleket, itt készült el leghamarabb a pörkölt és a tokány, amelyet még az úgynevezett fehér terítékes részben is a saját bicskájukkal eszegettek a vendégek. Itt nem lehetett rosszat főzni, mert hiszen szakértő volt jóformán mindenki. A mészáros és hentes abból a húsból evett, amit ő adott el az imént a vendéglősnek, csak az elkészülés módján múlott az egész dolog. A kofák számon kérték kacsáikat, jércéiket, amelyeket hajnalban a vásárcsarnoki konyhára szállítottak. Pesti okos emberek tudták azt, hogy a vásárcsarnoki vendéglőben a legkitűnőbb minőségű élelmiszerekből főzik a mindennapi kosztot, ugyanezért beódalogtak.
Tapasztalt piacozó volt Csukás István is. A költő az óbudai piacot kedvelte, személyesen ismerte a kofákat.
Járom a piacot gyerekes áhítattal. Kóvájgok föl alá, kinyitva minden érzékszervemet, ízlelek, látok, szagolok és tapogatok. És fülelek is. Kofaszót, háziasszony zsörtölődést, elharsogott titkos ételreceptet.
Csak magának, aranyoskám, és tegyen bele bazsalikomot is.
Látom az ízes szavakat, sőt, szagolom. Csombor, ánizs, csiperke. Megsimogatom a lágy mellű almákat. Csipegetem a töppet mazsolát. Nyelvem hegyét megégetem a macskapöcse paprikával, majd borogatom savanyú hűs káposztalével. Diót csörgetek, arcomon mókus mosoly, ám gyomromban vadász izgalom. Nézem a véres húsokat, a félmosolyú disznó fejet, az aranyló kacsákat, a kéklő gyöngytyúkot. Micsoda leves lesz belőle. Össze is állítom az ebédet. Kényesen válogatva, nagyokat nyelve, elképzelem. Húzom az időt, s nem főzöm meg. Valahogy úgy vagyok, mint a szerelemmel.
Érthető volt tehát szomorúsága, amikor modernizálták a kolosi téri piacot is.
Dobogó szívvel megálltam a piac sarkán, s gyönyörködve néztem az összetákolt, kátránypapírral fedett bódékat, az asztalon pirosló manúsipkát, a cseresznye paprikát, a felfújt képű almát, a lányos zöldbabot, a bársony csikóorhoz hasonló gombát és a többi földi csodát, és nem tudtam betelni velük. Segítségül hívtam az orromat is, és mámorosan beszívtam az illatokat. A füstölt hús, a savanyú káposzta, a kapor illatát, mint egy kábítószeres. Rögtön otthon éreztem magam. Kisimultak a ráncok az arcomon, és egy kicsit a lelkemen is. Aztán a piacot lebontották. A bódék eltűntek, néha elképzelem, hogy kátrány papírszárnyukkal felrepültek az égbe, s magukkal vitték ámuló éveimet. A régi piac helyén modern, takaros, tiszta csarnok áll, a zóna pörköltet lehelő kiskocsmák helyett higiénikus büfék, műanyagrekeszekben a gyümölcsök, kifényesítve, megmosdatva, a manósipkák s egyéb bohóságok eltűntek a kölyál szigorú pillantása elől. Szép az új piac? Szép. Felzárkózott az európai színvonalhoz, büszkék lehetünk rá. Hogy nem járok le immár az új piacra, az meg az én bajom.
Az utóbbi időkben piaci kultúránk rengeteget változott. Az elmúlt évtizedben megjelentek olyan termelők és tenyésztők, akik komolyan vették a divatosan hangzó kifejezéseket. Fenntarthatóság, hitelesség, minőség. És szívós munkával gabona és gyümölcsfajtákat, szárnyasokat mentettek meg a kihalástól, felelevenítettek régi tartósítási formákat, megtanulták a környezettudatos, modern gazdálkodást, és visszaadták az élelmiszerekbe vetett bizalmat. Jó alapanyagból könnyű rosszat főzni, de rosszból sohasem lehet jót. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 613. adásunk. Jövő héten a zsíros deszkáról lesz szó. Hogyan lehet erről a témáról fél órát beszélni? Ha kíváncsiak rá, hallgassanak bennünket.
A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.